Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bármennyire is tele van az élet ellentmondásokkal, meghiúsult vágyakkal, meg nem valósult álmokkal, elvesztett barátságokkal, Jézus feltámadásának köszönhetően hihetjük, hogy minden megváltást nyer, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A magyarság lelke vidéken él, elsősorban a falvakban és a kisvárosokban, mert sajnálatosan szinte már csak itt élnek a keresztény gyökerű értékek, amelyekkel a magyarság 1000 éven át tudott élni a Kárpát-medencében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Szentmiklóson. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is az Árpád-kori Szent Miklós kerektemplom felújításának megáldásán kifejtette. A jóistenbe vetett hit, a természet közelsége, ennek okán a természet tisztelete, az egymás iránti szolidaritás és a közösség azok az értékek, amelyek segítették a magyarságot 1000 éven át, hozzátette. A falvakon belül is az épített örökséget tekintve leginkább a templomokban lakik a magyarság lelke, ezért vigyázni kell rájuk. Németh Szabolcs polgármester elmondta, az Árpád-kori kerektemplom felújítására a Magyar Falu programban nyertek 15 millió forint támogatást, amelyet a Győri Egyházmegye 1,5 millió forinttal egészített ki. Megújult a templom tornya és lefestették a zsindelyt. A munkálatokat a környező települések szakemberei végezték, tette hozzá. A polgármester megjegyezte, a templom már méltó megállóhelye a Szakraveló kerékpáros zarándokút hálózatnak, és kezdeményezi, hogy felvegyék a Győr-Moson-Sopron vármegyei értéktárba. Bízunk a jövő emberiségében, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a KDNP Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű faültetési akciójának Veszprémi állomásán. Navracsics Tibor emlékeztetett, bő egy hónappal ezelőtt a KDNP úgy döntött, hogy minden vármegyében faültetési akcióval hívja fel a figyelmet a jövőről való gondoskodás fontosságára. Aki fát ültet, az optimista, bízik abba, hogy az elkövetkező nemzedékek fogják annak gyümölcsét élvezni, fogalmazott a tárca vezető, hozzátette. A faültetés azt is szimbolizálja, hogy a jelenben tesznek azért, hogy a jövő biztonságos és virágzó legyen. Gyurcsányék soha nem adtak nyugdíjprémiumot, és elvettek egy havi nyugdíjat, reagált a Fidesz Dobrev Klára nyilatkozatára. Gyurcsányék sosem adtak nyugdíjprémiumot, sőt elvettek egy havi nyugdíjat, és sorozatos rezsiemelésekkel nehezítették az idősek életét, írt a közleményében a kormánypárt, hozzátették. Ha a dollár bal oldalon múlna, akkor ismét ugyanezt tennék, és még háborúba is sodornák Magyarországot. Brüsszel és a dollár bal oldal háborúpárti politikája miatt van Európa a háború küszöbén és gazdasági válságban, hangsúlyozták, kiemelték. A Fidesz háborús időkben is emeli a nyugdíjakat, fizeti a 13. havi nyugdíjat, védi a rezsicsökkentést, csökkenti az inflációt, és helyreállítja a gazdaságot, hogy az idősek megélhetését segítse. Európában a békének magyar hangja van, minden más nyelven csak a háborúról beszélnek, jelentette ki a Váci Honvédelmi Napot köszöntve Rétvári Bence, a rendezvény fővédnöke. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. Az az Európai Unió, amelyik azért jött létre, hogy Európában béke legyen, az európai béke alapból most háborús költségeket finanszíroz, és közelebb van egy NATO és Oroszország közötti háború lehetősége, mint bármikor. A békéhez erő kell, ezért is indították el a Magyar Honvédség fejlesztését, hogy Magyarországnak olyan honvédsége legyen, amely a saját lábán áll. Legyen kapacitás arra, hogy az ország számára kiemelkedően fontos eszközöket Magyarországon lehessen gyártani, fejtette ki Rétvári Bence. Végül az időjárásról. Többnyire napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de helyenként időszakosan gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék nem valószínű. A délnyugati-nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. 16. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom. És a véred táplál, élő Jézus, szent vagy, Uram, szent vagy, minden fele szent, szent vagy, leborulva áldlak téged, élő
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunknak két témája lesz. Először a tiszapalkonyai református templom felújításáról számolunk be. Az épület külsejét csaknem 20 millió forintból renoválták. Mások mellett Feketéni Szórát Edina lelkipásztorral beszélgetünk majd a beruházás részleteiről.
A református templomnak a homlokzat felújítása történt. Elsősorban vakolatjavítás, homlokzatfestés. Megtörtént még a timpanonok lemez fedésének a cseréje, valamint a párkányok fedése, a nyilászárók átfestése, lefolyó csatorna, az eres csatornáknak a cseréje horganylemezből. Istennek legyen hála azért, hogy Tiszáninani református egyház kerület gyakorlatilag a teljes többletkiadást, ami nem kis kiadás volt, 4.262.565 forintról beszélünk, támogatás formájában biztosította ezt a gyülekezetünk számára.
Másik témánk az úri hímzés, ami a 17.-18. században élte fénykorát. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. A miskolci avasi gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangóné Birta Melinda lelkipásztort hallják.
Egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az avasi egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára.
Tartsanak velünk! Megújult a tiszapalkonyai reformátusok műemléktemploma. Az épületet 15 millió forintos kormányzati támogatásból állították helyre. A Tiszáninneni református egyházkerület 4 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. A munkálatok során a templom homlokzatát tették rendbe, lefestették a lábazatot és kijavították a lemezfedés hibáit. Mindezért ünnepi istentiszteleten adott hálát a 160 tagot számláló gyülekezet. Helyszíni összeállításunkban először Pásztor Dániel református püspököt hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Minden egyes olyan alkalom, amikor egy templom felújításért hálát adhatunk, az egy örömteli alkalom. Nagy dolog, hogy az egyházkerületünkben templomok újulhatnak meg, és hisszük, hogy ezzel a megújulással, a külső épületek megújulásával belső lelki megújulás is együtt járhat a gyülekezet életében. Köszönet mindazoknak, akik ebben a felújításban részt vállaltak. Komoly részt vállalt a gyülekezet is, Magyarország kormánya támogatásával valósulhatott meg, valamint az egyházkerület is támogatta a tiszapalkonyai templom külső felújítását. Hálásak vagyunk Istennek, hogy mindez megtörténhetett, és az a reménységünk, hogy Isten megadja azt a lehetőséget, hogy a templomainkat és az épületeinket azt olyan méltóvá tudjuk tenni, hogy méltók legyenek az ő dicsőségére.
A gyülekezet hogyan fogadta az ige hirdetést? Mi is volt a fő mondani valója az ige hirdetésnek?
Az ige hirdetés fő mondani valója az a húsvét utáni történet, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, a bezárkózó tanítványoknak, és azt mondja nekik, hogy békesség nektek. Hiszem, hogy Isten ezt szerette volna, ezt az üzenetet átadni a gyülekezet számára is, hogy legyen békességetek, mert önmagával megszerezte a békességet Jézus Krisztus által a Golgotai kereszten. Szeretné, hogyha békességünk lenne önmagunkkal, és meg el tudnánk önmagunkat fogadni, a magunk helyzetét, a magunk életét, mint amit Isten nekünk adott, és amit ránk mért, és amiben hiszük, hogy ő ott van mellettünk, és szeretne békességet adni egymással is. Egy olyan világon élünk, ahol a békesség hiányzik, és fogyóeszköz az emberek közötti megértés, és az egymás mellett, és az egymással való békességes élés, úgyhogy hiszem, hogy Isten ezt szeretné munkálni. Ebben szán nekünk is feladatot, lelkipásztoroknak, igehirdetőknek, de a gyülekezet tagjainak is.
Dr. Kon Zsófia miniszterhelyettes asszony beszédében kiemelte, hogy Magyarországon nagy jelentősége van a templom felújításoknak. Mekkora jelentőséggel bír most az országban?
Azt gondolom, hogy most különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a templomban az ember egy picit megnyugszik, és azt gondolom, hogy a Jóisten tényleg ezt a helyet arra találta ki, hogy a benső békénket tudjuk erősíteni. És most, amikor tényleg a szomszédunkban olyan háború dúl, amely bizony nagyon sok emberi áldozatot követel, akkor különösen fontos, hogy mi magyarok koncentráljunk a békére, legyünk a béke követei, és templomokat újítsunk fel, illetve építsünk. És ezért is nagy dolog az, hogy egyébként 2010 óta körülbelül 3700 templomot újítottunk fel hazánkban és az egész Kárpát-medencében, több mint 200-at építettünk, tehát azt gondolom, hogy ebben a mai világban ez egy óriási szó, tehát mi keressük ezt a benső békét, és azt gondolom, hogy ez fontos dolog, illetve Tiszapalkonyán vagyunk, és itt pedig azért ez egy nagyon erős összefogásnak köszönhető, hogy megújulhatott a templom. Nagyon sokan támogatták ezt. Ráadásul a helyi közösség is teljesen ökumenikus összefogás volt, úgyhogy én ehhez szeretnék szívből gratulálni még egyszer nagy tiszteletű asszonynak és a teljes gyülekezetnek és mindenkinek, aki gyakorlatilag ebben a közös összefogásban részt vett.
És Feketéné Szórát Edina lelkésszel a mai hálaadó Isten tisztelet alkalmáról beszélgetünk. Miért is adnak hálát a mostani Isten tiszteleten?
A Tiszapalkonyai Református templomunk külső részleges felújításáért adunk hálát most a Mindenható Istennek ezen a mai vasárnapon. Hálát adunk neki azért, hogy oly sok munkálatot el tudtunk végezni Tiszapalkonyán, különös tekintettel arra, hogy műemlék református templomunk van.
Mikor és miért kezdődött el a felújítás, mi is volt az oka, úgymond?
Szerettük volna azt, hogyha Istenhez méltó hajlék lenne a Tiszapalkonyai Református templom. 2021-ben érkezett meg a támogatói döntés. A miniszterelnökség egyház és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága által, hogy 15 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesül a gyülekezetünk, amelyet előleg, támogatási előleg formájában meg is kaptunk. 2022 őszén kezdődtek valójában a munkálatok, hiszen mivel említettem, hogy műemlék református templomunk van, nagyon sok szigorú feltételnek kellett megfelelnie gyülekezetnek, ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessenek a munkálatok. Különböző szakvélemények kellettek, tehát ugye festőrestaurátori szakvélemény. Közben kiderült, hogy faanyagvédelmi szakvéleményre is szükség van, mert kiderült, hogy károsodtak nagyon a faelemek a lemezfedés alatt, amire nem számított a gyülekezetünk, de hála Istennek ezt is meg tudtuk oldani, és nyilván műemlékvédelmi szakértői nyilatkozatra is szükség volt ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődhessenek a munkálatok. Úgyhogy 2022 őszén kezdődtek, és 2022. december 15-én már meg is történt a műszaki átadás átvétel.
A gyülekezet az hogyan fogadta a felújítás hírét, hogy sikerült a pályázatot elnyerni, illetve a pénz is megérkezett, és hát elkezdődtek a munkálatok, miként fogadták?
Isten iránti hálával a szívükben, nagyon örült a református gyülekezet. Persze a mai világban azért adódott a kérdés, hogy 15 millió forintból mit tudunk megvalósítani. De Istennek hála, sok mindent sikerült azért elvégezni a református templomon.
Miket sikerült megújítani, hiszen itt ugye egy külső felújításról beszélünk, de hát azért itt is elképzelhetjük, hogy egy templomnál a külső felújítás is nagy munka. Miket sikerült felújítani?
A református templomnak a homlokzat felújítása történt elsősorban. Vakolatjavítás, homlokzatfestés. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a református templom 3-4 színből is állt a felújítást megelőzően, és most tört fehér színt kapott a homlokzat, a lábazat pedig szürke színt. Ez nagy változás volt a gyülekezet számára is, de hála Istennek örömmel fogadták. Volt olyan idős gyülekezeti tagunk, aki megerősített minket ebben, hogy jól döntöttünk, hogy ilyen színt választottunk, ugyanis azt mondta, hogy tiszteletes asszony, amikor én ide kerültem Tiszapalkonyára, ugyanilyen volt a templom, tehát hogy fehér volt eredetileg, de ezt egyébként a műemlékvédelmi szakértői nyilatkozat is és a festőrestaurátori szakvélemény is alátámasztotta, tehát megtalálták ugye az eredeti fehér szint a templom épületén. Megtörtént még a timpanonok lemez fedésének a cseréje, valamint a párkányok fedése, a nyilászárók átfestése, a lefolyó csatorna, az eres csatornáknak a cseréje horganylemezből, valamint, ahogy említettem már, hogy faanyagvédelmi szakértői nyilatkozatra is szükség volt, azért volt erre szükség, mert kiderült, hogy a fémlemez fedés alatt súlyos mértékben károsodtak a faelemek. Na, itt egy kicsit adott a Jóisten egy kis próbát az életünkbe, mert nem állt rendelkezésünkre az a forrás, amit szükség lett volna ahhoz, hogy kicseréljük a faanyagokat. De Istennek legyen hála azért, hogy főtiszteleti püspök úr és a Tiszáni néni református egyház kerület azonnal segítő kezet nyújtott számunkra. Úgyhogy gyakorlatilag a teljes többletkiadást, ami nem kis kiadás volt, 4.262.565 forintról beszélünk, amit ugye egy kis gyülekezet nem tudott volna előteremteni, és ezért végtelenül hálásak vagyunk a püspök úrnak és az egyházkerületnek, hogy támogatás formájában biztosította ezt a gyülekezetünk számára.
Többször elhangzott, hogy műemlékvédelmi a templom. Magáról a templomról mit lehet tudni, mikor nyúlik vissza a múltja, hiszen akkor gondolom nem pár éves templomról beszélünk.
1323-ban Szent Bertalan tiszteletére állt itt egy kőtemplom. 1544-ben a török feldúlta a települést, és még abban a században reformátussá lett egyébként a település, és ezt a középkori kőtemplomot használták. 1626-tól volt önálló református egyháza Tiszapalkonyának, aztán elnéptelenedett a település, és közben ezt a középkori kőtemplomot alámosta a víz, tehát bedőlt a Tiszába. Aztán 1697-ben úgy döntött a református gyülekezet, hogy épít egy fa templomot helyette. Azt is elmosta a Tisza. És 1785-91 között építettek aztán egy kőtemplomot. Torony nélküli volt ez a kőtemplom, és 1805-ben kezdtek tornyot építeni hozzá. De aztán gondok adódtak a gyülekezetben, tehát fontosabb volt, ha jól emlékszem az iratok alapján, a parókia és az iskola renoválása. Ezért jóval később, 1851 és 53 között kezdtek újra hozzá a torony építéshez, és fejezték is be Hézser Endre akkori református lelkipásztor szolgálati ideje alatt. Befejeződött a toronynak az építése, addigra azonban már annyira megromlott a templomnak az állaga, hogy az akkori építőmester nem vállalta a régi alapokon történő felújítását, a megnagyobbítását, ezért 1858-ban lebontották ezt a templomot. És utána építették a már meglévő jelenlegi klasszicista stílusú református templomunkat, 1860-ra fejeződtek be a munkálatok. Voltak kisebb és nagyobb felújítások. Szeretném azt megemlíteni, nekem ez nagyon tetszik a templomunkban, hogy 1956-ban lélekerősítő igékkel látták el a templomnak a belső falait. Tehát gyönyörűek ezek az igék, és tényleg erősítik a hitünket és a lelkünket. 2011-ben volt még egy nagyobb felújításunk, a külső-belső felújítás történt, és most adunk hálát azért, hogy sikerült a külső homlokzatot is felújítani.
És hát azért akkor itt úgy látom, hogy hatalmas története van a református gyülekezetnek is. Ha mostani korra tekintünk, most milyen gyülekezete van lelkészasszonynak, mekkora gyülekezet van itt Tiszapalkonyán, ha egy kicsit a gyülekezetről mesélne.
Kicsi, idősödő, de élő gyülekezete van Tiszapalkonyának. Én hálát adok azért, hogy akik a templomba járnak, tehát a választói névjegyzékben 160-an vagyunk, templomba azonban, akik rendszeres templomba járunk, körülbelül 30 fő. de rájuk mindig számíthatok. Tehát ők szívvel, lélekkel Isten dicsőségére végzik a szolgálatukat, nem csak a gyülekezetben, tehát a templom falain belül, hanem a templom falain kívül is itt a községünkben. Amikor csak lehet, megragadják az alkalmat, hogy dicsőítsék Istent itt a községünkben.
Mándoki Józseffel, tervező építésszel beszélgetek, akit foglalkozott a tiszapalkonyai templommal. Műemlékvédelem szempontjából miért is izgalmas, mitől érdekes a tiszapalkonyai református templom?
Hát ez tényleg érdekes, mert most volt 2001-ben egy pályázat a templomok felújítására, ahol 481 néhány templom kapott állami támogatást is, és hát már ugye benne voltunk nagyban, engem, mint műemléki felügyelőt korábban a Borsod megyébe ismertek. És sok templomot felmértünk, dolgoztunk, vállaltunk ilyen munkákat, mert az én, nekem a gyakorlatom és egyéb szempontok szerint megfelelő besorolásom volt a kamarába, hogy én tervezhetek műemléket. És ezt ugye kihasználták, hál' Istennek így volt folyamatosan munkám, és ezek a 2021-es templom felújítási pályázatnál kerestek, akiknek már a terveit elkészítettem korábban felmérés alapján, a felújítási tervet, hát ugye nem sok pénz jutott a templomokra, és bizony sokszor több ütembe kellett, elsősorban a tetőt, hogy ne ázzon be, aztán a homlokzatot, nyilázárókat, stb. És hát ezzel foglalkoztam, és hát most, hogy volt ez a pályázat, már a vége fele járt, és már alig győztem, mert körülbelül egy tucat munkában voltam benne. Egy fiatal csapattal álltam össze, mert én a számítógéppel már nem akarok dolgozni. Én mindent kézzel rajzoltam. Egyébként érdekes volt, mert akik látták a terveimet, azok nem hitték el, hogy ez kézzel van csinálva. Márpedig ez pontosan felmérés alapján, én ezt vállalom is, hogy az pontos és jó. A gépi munka az egy kicsit olyan elnagyolt valami, odaír egy méretet, aztán a másik végén már állt, hogy 20 centivel nagyobb, stb. Úgyhogy így kerültem ide, hogy hívott a lelkész asszony, hogy jaj, hát a pályázathoz van nekik tervük, mert ezt már felmérte egy tiszaújvárosi tervezőcsapat, de hát kell még ilyen szakvélemény, olyan szakvélemény, hogy én tudnék segíteni. Hát mondtam, hogy elragudjon, most már nyakig ülök a melóba. Hát én szerettem, és hát azt mondtam, hogy jó, akkor majd megbeszéljük. Kijöttem, megnéztem, és hát elvállaltam. Úgyhogy örültek, nagyon aranyos volt a lelkész asszony, így aztán jó együttműködés alapján el is készült elég gyorsan, mert kaptam hozzá megfelelő anyagokat, meg fel vagyok készülve már szakkönyvekkel, egyebekkel, pont a református egyháznak volt a Váradi Józsi bácsi, aki több könyvet is írt, és azok alapján tudományos dokumentációt, értéklertát és mindent elkészítettem, és érdekes a templomnak a története, mert itt az árvízek a tiszta szabályozás előtt is régi templomok már voltak több esetben, és mind tönkrementek. Utána lett egy hosszabb szakasz, amikor a Tiszát már szabályozták, azt hiszem 1800-as évek táján, és akkor épült egy templom. Utána ez kicsinek bizonyult, és a Tisza árvízvédelmi veszélyeztetése miatt ez nagyon bizonytalanná vált egyik évben, és hát bizony úgy nézett ki, hogy le kell bontani. És aztán újra jött egy szabályozás, és akkor a ártér után, ez ott van 50-60 méterre a töltéstől, akkor megépült a töltés, akkor már nem volt úgy kiszolgáltatva az épület, igen ám, de amikor a vízi megemelkedett, akkor a város vagy a falu felőli oldalnak a talajvizei feljöttek, és a kertekbe állt a víz, meg a templomba is fél méteres víz volt, úgyhogy ez nem válogat, az ilyen. Ugye a víz kiegyenlíti egymást, és hát a Tisza vízszintje, amíg le nem ment, addig ez itten károsodott. És hát akkor fel akarták újítani, és azt mondta egy kőműves vállalkozó, hogy ő ezt nem vállalja, mert annyira rossz állapotban van, ő ezt lebontja és épít egy újat. Hát ez is történt, és ez a templom, ami most van, ez akkor épült meg, és még torony nélkül. Mert hát ott is pénzprobléma, még egyebek voltak, de később épült a torony, úgyhogy egy szép, elegáns templom volt végül is, és ezt követte aztán a Tisza elleni egy kis védekezés a vízügy részéről, hogy a mentett oldalon, vagyis a falu felüli oldalon csináltak egy szivárgó rendszert, ami időnként pár száz méterenként egy nagy méretű betonaknával volt összekötve, és ezeket ki tudta szivattyúzni, és visszaengedték a mederbe a vizet. Tehát így aztán a falunak ezek a töltés melletti házai, a templom is, így hát már akkor megmenekült a vízkárosító hatásától, de a talajvizek azért csak magasan voltak, és hát nedvesek voltak a falak, és hát ezt kellett elhárítani, erre vannak speciális anyagok, szerkezetek, én meg ebben már beletanultam, 50-60 éve tervezek, tehát nem csak most, korábban is, aztán különböző hát előadásokra, továbbképzésekre jártam, tehát ez engem érdekelt komolyan, és hát ezt tudtam hasznosítani, úgyhogy sikerült megoldani a vízelvezetést a templom körül. Azóta most száraz a templom. Végén, mielőtt kiadtam a kezemből, áldást kértem rá Istentől, és ezt meg is kapták. Úgyhogy eddig még, hál' Istennek, semmi problémám nem volt, nekem se, meg az épületeimmel se, amiket csináltam.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. A miskolci avasi gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangóni Birta Melinda református lelkipásztort hallják. Előttünk különleges úrasztali terítő. Miért, mitől különleges ez a darab?
A reformáció elindul Miskolcon, és ezzel elindul egyfajta hagyománya annak, hogy a fejedelemasszony, illetve a nemes úri családoknak az asszonyai gyönyörű hímzéseket készítettek. És egy idő után már nem csak saját maguk számára, hanem a református templomokat is gazdagították ezzel, ami előttünk van éppen egy Selyemre hímzett, úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő, és hát nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami éppen Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le, és hát jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Ezeket most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták. Lehet-e tudni nagyjából, hogy mikor és hogy meddig használták ezeket a darabokat?
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, tehát és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, és ezért szükség volt a cseréjükre, újra és újra pótolták, és hát tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Meg volt ennek a hagyománya, és igazából így újultak, hát több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses urasztali terítők.
Tulajdonképpen ezek a darabok, amik itt találhatóak, ezek egyház történeti erekjék, örökségek. Miért tartják ennyire fontosnak, hogy megőrizzék, becsben tartsák ezeket a darabokat?
Hát egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Avasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is. De amiért számunkra különösen is egyház történeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és igazából azok a nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára, akik egyébként is jó módban éltek, bár először a nemes asszonyok és nemesi családoknak az adományaival találkozunk. Később azonban találkozunk olyan nem annyira jó módban élő családoknak az adományával is, akik éppen ezzel szerették volna kifejezni az Isten iránti hálájukat, és egy-egy olyan eseményhez kapcsolódva adományoztak a templom számára, amivel különösen is szerettek volna Istennek köszönetet mondani.
Ezeket a darabokat bárki megtekintheti itt a gyülekezetben?
Mivel ezek a terítők nagyon sérülékenyek, tehát ezt szakszerűen kell tárolnunk, és nem lehet akárhogyan és akármilyen módon kiállítani. Ezt ugye többször megnézték már muzeológusok, hozzáértő szakemberek, és igazából a tárolásukban is ők adnak tanácsot, illetve rendezték el, és amikor ez a 17 terítő elkerült Sárospatakra, akkor is az ő tanácsuk szerint a legértékesebbeket választottuk ki, hogy megújulhassanak, és hát természetesen tervezünk egy kiállítást is, ennek ugye sok feltétele van, megfelelő helyszín, megfelelő tárolási lehetőségek, úgyhogy jelen pillanatban csak nagyon kivételes alkalmakkor látogathatók, illetve tekinthetők meg ezek a terítők.
Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól hát ilyen selyempapírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy hogyan, és hogyha hajtjuk, akkor közé kell hajtani, vagy egy más anyagot, vagy egy olyan selyempapírt, ami megóvja ezeket az anyagokat attól, hogy törjenek, hogy nedvesedjenek, hogy fakuljanak, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos, ugye elmondták muzeológusok, hogy nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, tehát nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat teljes egészében visszahallgathatják az europaradio.hu oldalon. Véleményeiket, észrevételeiket szívesen várjuk a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották. Bármere is indul.
az egyetlen út. Benned megtalálok minden választ, nagy király és győztes úr. Most csak nézlek és csodállak, és
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A húsvéti időszakban a feltámadt Jézus megjelenéseiről szólnak az evangéliumok. Ezek a történetek hitünk erősödését segítik. Milyen tanításokat és üzeneteket hordoznak ezek a jelenések a húsvéti hit tartalmáról? Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepeljük, de helyesebb volna Krisztus feltámasztásáról beszélnünk. Ez a szóhasználat egyáltalán nem idegen a Szentírás kifejezés módjától, hiszen a feltámasztást Szent Lukács evangélista és Szent Pál apostol kifejezetten az atyának tulajdonítja. Az apostolok cselekedeteiben például a következőket találjuk. Az élet szerzőjét megöltétek, de Isten feltámasztotta őt a halálból. Továbbá, atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti a fára függesztve megöltetek. Az apostol leveleiből is idézzünk néhány példát. Mi hiszünk abban, azaz Istenben, aki feltámasztotta a halottak közül Jézus Krisztust, a mi Urunkat. Tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, minket is fel fog támasztani Jézussal. Az Atya hatalmas erejének hatékonyságát Krisztusban mutatta meg, amikor feltámasztotta a halottak közül, és jobbjára állította a mennyekben. Ezek a szentírási kijelentések egyértelművé teszik, hogy Krisztus feltámasztása a mennyei Atya cselekedete. Itt válik igazán nyilvánvalóvá, hogy Isten az élet és a halál ura, akinek hatalma van az életet és új életet adni az embernek. A Teremtő Isten újjáteremtő szeretetét csodálhatjuk meg Jézus feltámasztásában. Bár a kereszthalál pillanatában úgy tűnt, hogy az Atya elhagyta a fiút, a feltámadásban bizonyossá vált számunkra, hogy valójában az Atya hűséges maradt a fiúhoz, hűséges a szeretethez. A húsvéti beszámolók másik fontos tanulsága, hogy a hitnek szilárd alapja van mind az apostolok, mind a mi számunkra. A hit nem légből kapott híresztelésekre vagy feltételezett látomásokra alapul. A feltámadása után megjelenő Jézus tanújelét adja annak, hogy él. Megmutatja sebb helyeit, és az apostolok szeme láttára eszik. Eloszlatja Tamás apostol kételyeit, miként arról az elmúlt vasárnapon hallottunk, és megszünteti apostolai félelmét, ahogyan erről a mai evangéliumban olvashatunk. Vajon képesek vagyunk-e az apostolok szemével nézni a feltámadt Krisztust? Akarjuk-e szemlélni és érinteni a kereszten szerzett sebeit, hogy hitre ébredjünk? Van-e bennünk bátorság, hogy mi is Istenre bízzuk életünket? A húsvét titkában hinni, a feltámadásban hinni, Isten új életet adó erejében hinni azt jelenti, hogy egész életünket Istenre bízzuk. Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy örökre is teljesen az Atyának él, és ebből az is következik, hogy nekünk is Istennek kell élnünk, hogy halálunk és feltámadásunk után örökre Istennel élhessünk. Az apostolok hitének a Jézussal való személyes kapcsolat az alapja. Az apostolok azzal a meggyőződéssel válnak a feltámadás tanúivá és bátor hirdetőivé, hogy személyesen találkozhattak Jézussal. A feltámadás eseménye válik igehirdetésük legfontosabb elemévé, tehát Jézus feltámadásának fényében kezdik értelmezni és hirdetni mesterük korábbi csodáit és beszédeit. Számukra is és a hallgatóik számára is a Jézus feltámadásába vetett hit a döntő, s nem az, hogy miként történhetett meg korábban egy-egy csodás gyógyulás, vagy hogyan kell értelmezni egy jézusi példabeszédet. A feltámadottal való találkozás élménye válik hitük biztos alapjává. Érdemes elgondolkodnunk a mai evangélium utolsó kijelentésén, amely így hangzik. Ti tanúi vagytok ezeknek. Jézus egykor arra hívta az apostolokat, hogy életének, cselekedeteinek, tanításának tanúi legyenek, most pedig arra ad nekik küldetést, hogy mindezen túl halálának és feltámadásának tanúi legyenek. A kezdeti időkben az apostolok tanúságtételének a későbbi századok során az egyház tanúságtételének köszönhető, hogy az emberek megismerhetik Krisztust. A húsvéti beszámolók indítsanak bennünket arra, hogy hitünkről mi is tanúságot tegyünk. Legyünk Krisztus feltámadásának hirdetői. Uram Jézus Krisztus, megerősítem irántad való szeretetemet, és minden nap meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy bennem a szeretet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, húsvét harmadik vasárnapján kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmisét dr. Novák István atya, a Jászberényi Jézus Neve templom plébánosa, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese mutatja be. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 550-es, a 102-es, az 580-as és a 179-es ének, valamint a Szent vagy Uramból a 205-ös ének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az éneklő egyházból az 550-es, a 102-es, az 580-as és a 179-es ének, végül pedig a Szent vagy Uramból a 205-ös ének lesz. Orgonán közreműködik Kubik Tamás, valamint a Skóla Kantórum zenekart hallják. Kérjük, imádkozzanak velünk!